Gyógyítók napja a Mária Rádióban.
Dicsőítessük a Jézus Krisztus! Én ma Holdrien vagyok, pszichiáter és pszichoterapeuta, és a mai napon a gyógyítók napján szeretnék az abortusz által okozott különböző pszichés lelki károkról beszélni. Én döntem pszichoterapeuta vagyok, inkább mint pszichiáter, és a pszichoterápia során tapasztalom azt, hogy az abortusznak bizony vannak utóhatásai. Mind a nőkben, mind a férfiakban, akik ugye a nőknek a párjában nagyon komoly nyomunkat tud hagyni. Illetve magára a pszichoterápiáról is szeretnék, az abortusz pszichoterápiáról is szeretnék mondani egy pár szót. Magára az abortuszról, mivel hogy orvos vagyok, és magára erről a felemás helyzetről, hogy az orvos, aki az életnek a védelmére esküdött fel, íme ebben az esetben az életnek az elvételét végzi aktívan az esküben, az orvosi esküben szerepel ez a mondat, hogy hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszony sem magzata elhajtásához. Ezt a mondatot azonban kihagyták, mert így ez nem lenne érvényes, és emiatt aztán nem szerepel az orvosi esküben ez a mondat, ami eredetileg benne volt az esküben. Ugye, hogy az orvos, aki felesküdött az élet védelmére, ő fogja elvégezni az abortuszt, az abortusz nőgyászati osztályokon végzik, ahol a gyermekek megszületnek. Ugye ott végzik egyben az abortuszt is egy helyen, és egy borzalmasan kényelmetlen helyzet, mert valahol idegen dolog az orvosnak, idegen dolog a nővéreknek is, hogy ebben közre működjenek, már pedig ők végzik el. Tehát magát a műveletet akárhogy is ők végzik el. Az anyuka ebben az esetben csak elszenvedi. Nyilván az anyuka hozza meg a döntést, de magát a cselekedetet az orvos. A nővérek segítségével végzi. Mindenki távolítja magától ezt a terhet. Mindenki próbálja minél távolabb helyezni. És valahogy a másikra hárítani, tehát ugye rávetítjük, hogy ő a hibás, az anyuka az, aki a rossz, én persze itt vagyok, és persze elvégzem, nem tehetek más, de ő a hibás, tehát hogy mindenki tudja, az anyuka pedig azt gondolja, hogy elvetettem, ők végzik el, ők elvégzik, minden rosszat ők csinálnak, én egy nehéz helyzetben vagyok, nem találok kiutat, valahol nincs igazán hibás, holott mindannyian hibásak vagyunk, mindannyian része vagyunk egy sősen elhibázott dolognak, és hát emiatt aztán az anyukák a nőgyászati osztályon ezek a hölgyek, akik elvetetik a magzatukat, a gyermeküket, ezek nagyon megvetettek, ezek kiközösítettek, egyben a nővéreknek is az önstigmatizálása, és az orvosoknak is a saját megítélés. Az orvosok sokszor attól félnek, hogyha nem végzik el, akkor nem kapnak szülést, tehát nem osztanak rájuk feladatot, tehát meg kell csinálni mindent az osztályon, mert amúgy hátrányos helyzetbe kerülnek. Nagyon nehéz a pszichoterápián találkozni, és nagyon megviselő olyan hölgyekkel, akik eljönnek és tanácsot kérnek, és tulajdonképpen nagyon hezitálnak, hogy elvetessék a magzatot, nagyon nehéz helyzetben vannak, és megérkeznek, és nem mondhatom, hogy semmiképpen nem lehet elvetetni, mert ez ebben az esetben egy szólam lenne, mert hogy ő különböző szenvedésekkel, kétségekkel jön oda, nem tud egy adott helyzettel mit kezdeni, nem tud kilábalni belőle, saját személyiségében van a probléma, fél attól, hogy esetleg nem tud felnevelni egy gyermeket, önbizalom hiánya van, önértékelési zavarral küzd, esetleg tanul tehetetlensége van, hogy én nem tudok megoldani egy problémát, én nem tudok semmit az életben megoldani általában egy gyermeket, legkevésbé sem tudok felnevelni, ezt az adott gondot pedig problémát nem tudom rendezni, kiszolgáltatottság esetleg mások befolyásának, tehát rendkívül nehéz helyzetbe tudnak kerülni az anyukák, a hölgyek. Ugyanakkor van egy ilyen libikóka jelenség, hogy egyszer úgy gondolom, hogy elvetessem, aztán úgy gondolom, hogy inkább mégsem, hogy lenne a jobb, hogy lenne a gyereknek a jobb, hogy lenne mindenkinek a jobb. Egy borzalmasan nehéz helyzet, de közeleg a 12. hét, és dönteni kell. Utána már nem lehet dönteni, most még lehet. Sajnos az idő is nagyon szorít. az idő szorítása ad egy kényszerpályát, hogy igen vagy nem. Egy egészen hibás útra megy a probléma, elvetessem vagy nevetessem el. Végül is nagyon gyakran kimenekül az anyuk ebből a szorongató, határidős dologból, kimenekül, és azt mondja, hogy átadom az egészségügynek, az egészen nem tudok mit kezdeni. Legyen, ahogy az okosak mondják, ahogy a többség mondja, és megadja magát. Nagyon sokszor sajnos ez a kimenetele az ügynek. A pszichoterápia tulajdonképpen megadja a módot arra, hogy szembenézzenek magukkal az emberek, hogy bátran fel tudják vállalni a lassan a legbelsőbb gondolataikat is. Tehát nagyon fontos itt az elfogadás. A Kovács Ferenc és Trier Mária, akik a gyógyítóknak a jeles képviselői, ők foglalkoznak az abortusz elszenvedetteknek a gyógyításával, és ők próbálják ezeket a sebeket begyógyítani. A pszichoterápia kapcsán el lehet mondani a legtitosabb gondolatokat is, a legnagyobb bűnöket, úgymond, amiket a legnagyobb bűneinknek tartunk, a legnagyobb hibáinknak, amik elfogadhatatlanok számunkra, amik annyira szégyenletesek, hogy legszívesebben el sem mondanánk soha, mert nem tartjuk megbocsájthatónak, valahol el kéne süllyeszteni, és nem is történtek meg igazából, ha minket kérdeznek. És aztán lassacskán rájövünk arra, hogy ezek is elfogadhatóak, megérthetőek, hogy megérthetőek, és lassan feltérképezhetőek, hogy az ember hogy jutott el ide, hogy választotta ezt az utat, felvállalhatóak és feldolgozhatóak. A személyiség megerősödik általa. Tehát nagyon fontos a kliensnek a megértése, a támogatása. Nagyon fontos tudni, hogy mekkora az egyének a teherbíró képessége. Mi az, ami visszatükrözhető abból, amint a terapeuta megért a kliensben, és mi az, ami nem. Mennyire terhelhető egy kliens? Vajon mekkora a terapeuta empátiája? Vajon jól érzékeli a kliens, vagy hibásan? Mennyire képes ezen javítani? Mennyire tudja finomítani a kliensnek az érzékelését? Ez mindenképpen egy együttműködés két ember között, és ez egy nagyon érzékeny dolog, az abortusz témája, nagyon könnyű sebet ejteni, és bizony a kliens egy-egybe leveszi a terapeutának az ítéletét. Tehát ha nem mondjuk ki, akkor is ítélünk, illetve hogyha nem mondjuk ki, akkor is állást foglalunk. Ha nem mondom ki, hogy tartsa meg a gyereket, akkor is látszik a jelenlétemen, hogy szeretném, ha megtartaná, és ha ő pont az ellenkező végleten van, vagy egy nagyon súlyos, kétkedő fázisban, akkor ezt ő esetleg ítéletnek is veheti, hogy én elítélem, hogy én annyira szilárdan képviselem esetleg valahol azt, hogy meg kéne tartani, hogy ő elszégyeli magát a jelen helyzetében. Tehát nagyon nehéz ez a kommunikáció itt két ember között, rendkívül bonyolult, és mindig tudatosodik mind a két emberben, nagyon sokszor a másiknak az álláspontja, tehát egy rendkívül finom és sérülékeny kapcsolatról van szó ebben az esetben is. A termékenység az egy nagyon fontos dolog. A termékenység egy létfontosságú dolog, ugye egy adomány, az élet továbbadása, megszülni, világra hozni valamit, valamiféle töbletet, továbbadni valamit, egy csodálatosan szép dolog, egy csodálatosan szép képessége az embernek, amikor egy új lélek jön a világra, amikor az ember magából ad valamit a világnak, egy nehéz helyzetet végigcsinál, az mindig egy felemelő dolog. És ugyanakkor ugye az abortusz, az elvétele, a megsemmisítés, a megszüntetése valaminek, ami nem a mi döntésünk volt. Nyilván mi rajtunk keresztül történik valami, megjelenik egy új lélek, egy új teremtmény a Földön, de ez valahonnan a magasból vannak irányítva a dolgaink, és mégis mi döntünk, elvetetjük, nem engedjük a termékenység ellen, a maga természet ellen ugye vétünk, elvetettünk, elvétettünk, elvétünk, súlyosan elvétünk valamit, ugye, hogy elvetetem a saját magvamat, én is felesleges leszek. Tehát, hogy átélem azt a fajta vétket, ami nagyon nehezen hordozható. Tehát amikor az abortusz megtörténik, akkor a kliensek depressziósak lesznek, utána hamarosan egy ürességet élnek át, egy feketességet, egy sötétséget, mint egy verembe, egy értelmetlen helyzetet, a lét, mintha kiürülne, mintha elvesztené a tartalmát, mintha egy légüres térbe kerülnének, ilyenekről számolnak be nekem a klienseim, és sajnos ez nem publikus. Tehát sajnos ezek az utóhatások, ezeket én korábban nem olvastam sehol. Azt kell, hogy mondjam, hogy még pszichoterápián sem tanultuk, sőt, az orvosi egyetemen sem tanultuk, tehát sehol nem hallottam korábban ilyenről, csak a saját tapasztalataim tanítottak meg erre, a saját klienseim, hogy micsoda hihetetlen szenvedés követi, micsoda hihetetlen zuhanás követi az abortuszt, hogy az nem csak abból áll, hogy megcsináltattam, ugye jönnek a kliensek, hogy én doktornő úgy döntöttem, megcsináltatom, elvetetem, és akkor ez olyan egyszerűen hangzik, elmegyek és megcsináltatom, mint ahogy egy ruhát megcsináltat az ember, és akkor utána az kész lesz, utána az be lesz fejezve, és akkor utána gondolja, hogy folytatom az életemet, ezt a problémát akkor megoldottam, le is zártam, és ennek ellenére ez nem így szokott történni, hanem ez a megcsináltatom, ez ugye megtörténik, mert az egészségügynek van egy menete, legális az abortusz valóban, de utána jön a hiány, az üresség, a depresszió, a pánik, a szorongások. Van valóban, aki gyakorlatilag úgy tűnik, hogy átvészeli. Akire nincsenek manifest, nyilvánvaló tünetek, de annál is van egy üresség, tehát van egy olyan űr, hogy ez lett volna az első gyerek, az a gyerek, aki először megfogant, az én gyermekem, ő lett volna az enyém, és aki utána jön, mert remélhetőleg jön utána is gyermek, az már egy ráadás. Tehát van egy űr először, és ez mindenkinél így van sajnos, van először, úgy gondolom legalábbis, úgy tapasztaltam idáig, van először egy űr, aki megszülethetett volna, de nem lett, és utána van, aki megszületett. Tehát, de az már nem az. Nem az igazi, nem az első, hanem ő úgy utána jött, tehát, hogy az az első, az az igazi, az az adomány, az kikerül a sorból, és én azt gondolom, hogy az anyaság maga súlyosan károsodik ezáltal, maga az anyaságnak a megélése is csorbát szenved mindenkinél, de van, akinél meg nagyon komoly tünetek jelentkeznek, tehát aki sokkal mélyebben éri meg ezt az abortus, sokkal nehezebben is. Egyszer egy kliensem jött, és most egy pár kliensről szeretnék beszámolni. Egy 24 éves nő, aki nagyon sokat dolgozott, és egy bulin volt. Kiderült, hogy kisbabát vár, a fiatal emberrel együtt tudták meg. Előtte körülbelül 4-6 hete ismerték egymást, tehát nem olyan régen. Nagyon fiatalok voltak, és nagyon váratlanul érte őt ez a terhesség, mert igazából még azt sem tudták, hogy lesz a jövőjük. És hát kézenfekvő volt az ötlet, hogy el kellene vetetni a gyermeket. Kellemetlen lett volna a társaságban, úgymond ciki lett volna. A férfi haveri körben azt mondták, hogy nem tudtatok vigyázni, milyen emberek vagytok, nem kellemetlenül érezték magukat mind a ketten, és a nő meg különösen félt attól, hogy feladja az egész életét, hogy most akkor valamibe belecsúszik, amit ő nem akart volna, még élhetett volna. Nem is vették számba a jövőt, tehát nem is igazán gondolkoztak el azon, hogy most van egy gyermek, valami itt a jövőből megérkezett, valaki hozzánk megérkezett, ami nem lehet véletlen, erre számítani kéne, végig kéne gondolni, hogy mi is volt a sorsnak a terve velünk, De ez nem történt meg, nem igazán történt, inkább meg voltak riadva, most kéne mindent rendbe tenni, most legyen rendben minden, nem igazán számít, hogy mi lesz két év múlva a következő, hogy milyen, mik következnek. A most számít, most rendezni kéne ezt a helyzetet, de sürgősen, tehát egy nagyon sürgetettség volt. Elvetették a gyermeket, nem is igazán volt ez megfontolás tárgya. Egy nagyon gyors döntés született meg, és utána a fiatal embernek lettek tünetei, érdekes módon nem is a leányzónak. A férfinek elkezdett görcsölni a hasa. 12 éves kora körül régebben voltak ilyen hasgörcsei. Az édesapja folyamatosan veszekedett vele, és akkor gyermekkorában görcsölt a hasa. Ez most újra jelentkezett, és ilyen nagyon erős alhasi görcsei voltak. Úgy érezte, hogy legszívesebben leválasztaná a testétől az alhasát. És ezen kívül volt egy erős szédülése, egy szinte állandóan szédült, fájt a feje, nagyon rossz állapotban volt, mintha a sapka is nyomta volna, nagyon egy ilyen állandó bizonytalanság érzést keltett benne ez a szédülés, és ebben volt egy talán egy olyan tünet is, hogy íme most törődj velem, ha nem, már a szülő lő a terhes nő után, hogy a barátnőn állt így tudattalanul is akár bosszút, hogy nem kellett a gyermek, most tessék itt egy beteg, egy szenvedő helyette, most velem törődjél, ha vele nem akartál törődni. Ugye nem vállalta a felelősséget a fiatalember sem, hogy megtartsák a gyermeket, és egy gyermeki szintre esett vissza egy ilyen szédülő, szenvedő, 12 éves gyomorfájós gyermeknek a szintjére. A szédülés pedig egyben a stabilitás vesztés is jelentett egy instabil, bizonytalan, lefelé tendáló helyzetet, egy nagyon rossz helyzetet. Úgy éreztem, mintha lebénult volna a keze, a lába, egy ilyen tehetetlenséget élt meg, egy nagyon diffúz, szomatikus tünetei alakultak ki, mintha minden egy másik élményében, amikor ugye relaxációt tanultunk, mintha ilyen fokozott nehezedés, egy ilyen fokozott lehúzás érzett volna, nehéz volt ezt a valóságot hordozni. És akkor számolt be erről az élményéről is, hogy a sapkás nem szeretett hordani, mert mintha nyomná a fejét a sapka, és mintha minden lefelé húzná. Tehát ezt a fiatalembert szerettem volna elmondani, mint aki nagyon mélyen érte meg a gyermekének az elvesztését. Ezeket a tüneteket szerettem volna elmondani, és még egy szintén egy férfinek az élményeit, aki szimbólumterápián hívta a következő képet. A domb tetején egyedül van egy fa réten, egyedül volt tehát. Nyár van, és kis színes madarak laknak a lombkoronában, csiripelnek vidáman. Aztán gondolt az évszakok változására, és nagyon rossz volt az őszre és a télre gondolni, mert elmentek a madarak, és rosszul lesz egész nap. Van egy nagyon szép novellája Szakonyi Károlynak, az elveszett paradicsom, ami valahol a paradicsom, ugye, amikor mi az úr helyett, az úr, tehát a rossz döntés, ugye a paradicsom kikerül, és a paradicsomból egy abortuszról szól ez a Szakonyi novella. Amikor már nem csiripelnek a madarak, amikor elhallgatnak a kis madarak, amikor ez a kis jövevény már nincsen, szintén egy abortusznak a megjelenéséről szólt. Tehát ezzel a rövid beszámolóval én el szerettem volna mondani, hogy az abortusznak milyen utóhatásai vannak egy pár példával, és azt, hogy tulajdonképpen milyen nehéz ezt a döntést felvállalni. Úgy gondolom, hogy maga a lehetőség az, ami baj. Úgy gondolom, hogy ez a baj, hogy lehet így dönteni, hogy lehet ilyen hibás irányban elmenni, hogy egyáltalán foglalkozni lehet egy gyermek elvételével. Nagyon köszönöm a figyelmüket, dicsértessük Jézus Krisztus!
A Gyógyítók napja következő műsora a szenvedélybetegségből való szabadulással foglalkozik 20 óra 16 perctől. Gyógyítók napja a Mária Rádióban. Mária Rádió. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek felhívását hallják.
Most pénteken, szeptember 29-én reggel 9 órakor a Szent István Bazilikában ünnepélyes szentmisét tartunk azoknak a fiataloknak, akik a Közel-Keletről és Afrikából érkeztek, valamilyen keresztény egyháznak a tagjai, és Budapesten állami ösztöndíjjal kezdik meg a tanulmányaikat. Hála Istennek, sok tucat ilyen fiatal van most, és azt hiszem, hogy a közös szentmise, utána pedig egy baráti együttlét, egyfajta agapé keretében, ez mindannyiunknak egy kapcsolatépítő találkozás lesz, de a szentmise arra is alkalom, hogy kimutassuk a magyar egyháznak a szeretetét azokkal szemben, akik most érkeznek hozzánk. Ezért szeretettel várunk minden hívőt, számos lelkipásztor is eljön, főleg azok, akik egyetemistákkal, fiatalokkal foglalkoznak, úgyhogy koncelebrált szentmisében lesz részünk.
Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek felhívását hallották.
Hírpercek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.